Cselekvési tippek. Útmutató közösségteremtéshez. Abban hiszünk, hogy a jövő közösségei már csak tudatosság alapú közösségek lehetnek. Ám a tudatossághoz tudásra is szükség van. Ez a podcast sorozat egy olyan tudástérkép belépési pontja, amely segítségével végig tudod járni a közösségalkotáshoz vezető utat. Nem kész receptet kínál, hanem a közösségalkotás legfontosabb törvényszerűségeinek felfedezésére hív, abban segít, hogy rátalálj a saját utatokra, és legyen nektek is egy saját tudástérképetek. A sorozat minden részében előbb egy konkrét cselekvési tippet hallhattok, amelyet utána Szép Éva és Vágvölgyi Gusztáv Pabló bont ki, hoz közelebb és tesz még érthetőbbé élő példákon keresztül. Most a természetes vezetés témájával foglalkozunk, halljunk egy ehhez kapcsolódó cselekvési tippet. Mit tehetünk azért, hogy a legnagyobb felelősséget vállaló vezető ne magányosodjon el? A megegyezéseink során vegyük figyelembe a körök rendszerét. A közösségek egyik leggyakoribb vezetéssel kapcsolatos betegsége a vezetők elmagányosodása. Ez úgy alakul ki, hogy a legnagyobb felelősséget vállaló vezető egyre több feladatot vesz magára, hiszen amit már más nem vállal, vagy nem csinál meg, azt végül ő kénytelen elvégezni, hiszen az ő számára különösen fontos az ügy, a közös célok megvalósítása. Továbbá a legnagyobb felelősséget vállaló, leginkább elkötelezett vezető eleinte gyakran saját gyermekének is tekinti a közösséget. Így hajlamos túlvállalni magát, mert úgyis csak én tudom rendesen megoldani, meg mire elmondanám, már meg is csinálom. Összességében az elmagányosodás többféle okra vezethető vissza, de a folyamat lényege, hogy egy vezető egyre nagyobb felelősséget, egyre több feladatot vállal, miközben a közösség többi tagja egyre kevesebbet. A vezető ebből a csapdából csak tudatos, a vezetői magot építő munkával tud kitörni. Tehát nem elég megrajzolni a körök rendszerét, ezt folyamatosan figyelembe is kell venni a döntések során. Amikor a közösség nem használja a körök rendszerét, az egyik fölmerülő probléma az szokott lenni, hogy a tagok motivációjukat vesztik és eltávolodnak a közösségtől. Ennek oka, hogy a magára maradt vezető gyakran önkéntelenül is eltávolító kommunikációt folytat. Hiszen amikor a legnagyobb felelősséget vállaló vezető túlterhelődik, jogosan mondja azt, hogy ti miért nem vállaltok többet? Én is ugyanolyan önkéntes vagyok, mint ti. Nekem is ugyanúgy van magánéletem, és ti is ugyanúgy elköteleződtetek az ügyünk mellett. Ilyenkor ez a vezető egyre jobban beszűkül, csak a feladataira fókuszál, próbál megfelelni a vállalásainak, egyre frusztráltabb amiatt, hogy sosem éri utol magát, és ennek következtében nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy szeretné. Ennek az lesz a következménye, hogy a visszajelzéseiben mindig ott lesz a de. Például, tök jó, hogy ezt megcsináltad, de megint késtél, és így nekem kellett. Vagy, nagy segítség, hogy gyakran itt vagytok a megbeszélésen, de csak én foglalkozok azzal, hogy milyen napirendi pontokat kell megbeszélnünk, és ezt nem bírom. Ez a kommunikáció még szelíd megfogalmazás mellett is azt fogja üzenni a közösség többi tagjának, hogy amit beleraknak, az nem elég. Már ez is elegendő lehet ahhoz, hogy elkedvetlenítse az embereket, azonban ha ez nincs tudatosan kezelve, akkor tudatalatt úgy is lecsapódhat, hogy nem vagyok elég jó neki. Ezeknek a szülői játszmáknak a felidézése könnyen benyomja a gombjainkat, és így még inkább rossz érzéssel, ellenkezéssel, motivációvesztéssel reagálunk. Ez az eltávolító kommunikáció pedig azt eredményezi, hogy a tagok kifelé fognak haladni a körök rendszerében, egyre kevesebb felelősséget vállalnak, így a vezető egyre magányosabb és egyre túlterheltebb lesz, míg egyszer csak a kiégés határán ő is feladja, és ezzel szétesik a közösség. Hogyan segíthet ennek megelőzésében a körök rendszerének tudatosítása? Ha tudatosítjuk, hogy a legbelső körben csupán egy ember van, akkor ezzel már lehet kezdeni valamit. Ilyenkor már pusztán az is gyógyító hatással járhat, ha megrajzoljuk a körök rendszerét. Hiszen jellemzően a vezető ilyenkor nem látja reálisan, hogy ő vállalja a közösségben a legnagyobb felelősséget. Ilyenkor az a jó, ha hagyjuk, hogy a legbelső körbe mindenkit beírjanak, akit nagy felelősségvállalás jellemez. Majd pedig megkérdezünk valakit, aki bekerült a körbe, hogy ő is ugyanakkora felelősséget vállal-e, mint a legnagyobb felelősséget vállaló vezető. Ilyenkor gyorsan kiderül, hogy ez nem így van, hiszen konkrét helyzetek fölidézése egyértelműen meg fogja ezt mutatni. Ezekben a beszélgetésekben a közösség tagjai általában elismerik egymás munkáját, felelősségvállalását, így már ilyenkor képesek oldódni a rossz érzések. Így lesz ez a beszélgetés gyógyító. Azonban ennél is fontosabb, hogy mindenki számára tudatosul, egy emberileg fenntarthatatlan felelősségvállalási struktúrában működnek. Ilyenkor meg tudnak születni azok a megegyezések, amelyek segítenek megszüntetni a vezető elmagányosodását. Például belátják, hogy a közösség túl sokat vállalt, és a jelenlegi kapacitásra lesz tarthatatlan. Ezért elkezdik átértékelni a céljaikat, és képessé válnak arra, hogy kevesebbet vállaljanak. Ilyenkor születnek meg például azok a megegyezések, hogy minden új ötlettel csak akkor foglalkoznak, ha annak megvalósítására van kapacitás, van felelős. Vagy együtt el tudnak kezdeni azon dolgozni, hogy megérkezzen a vezetői magban legalább egy második, ugyanakkor a felelősségvállalással rendelkező tag. Ilyenkor képesek elengedni határidőket, célokat annak érdekében, hogy ne égjen ki senki a közösségben a túlvállalásai miatt. Ezt a folyamatot a körök rendszerében belülről kifelé történő építkezésnek hívjuk. Ha a közösség tagjai megértik a körök rendszerét, akkor képessé válnak mindig újra kalibrálni a tevékenységüket a teherbíró képességük függvényében. És ami ennél is fontosabb, elkezdik a tudatos építkezést belülről kifelé haladva a felelősségvállalás köreiben azért, hogy elegendő kapacitásuk legyen céljaik eléréséhez.
Mit tudom elképzelni, ez a nem válik így a mindennapok részévé ez a dolog, hogyha a vezető, tehát hogy aki így legbelül van, egy kicsit ő illuminálja ezt. Tehát annak ellenére, hogy itt emberek láthatólag felelősséget vállalnak dolgokért, de mégsem adja meg nekik azt a felhatalmazást, amivel ezt a felelősségvállalást úgymond gyakorolni lehetne. Tehát, hogy nem vonja be őket bizonyos döntésekbe mondjuk, nem kérdezi meg őket, nem bízza rájuk mégsem azokat a feladatokat, vagy hát ami még rosszabb, azért azt is látjuk, hogy én megcsináltam a feladatot, ja, de hát a vezető azért ezt így jelentősen átrajzolta, úgymond, nem mert, hogy ez nem volt jó.
Ez valójában ugye nem csak a közösségeknél, ugye annak idején, amikor ugye mi civil szervezetfejlesztésre jöttünk létre, nagyon-nagyon sokszor megtapasztaltuk azt, hogy a civil szervezeteknek a vezetőinél létrejön ez az én gyerekem szindróma. Ugye amit most elmondtál, ez pont ez, amikor ő nem féltékeny mondjuk a hatalomra, tehát jellemzően nem ezért alakul ki, hogy csak ő döntsön erről a dologról, hanem sokkal inkább azért, mert ő a legelkötelezettebb az ügy iránt, vagy a cél iránt. És ebből következik, hogy ő egyrészt nagyon sok mindent belerak, ugye ez a egy feladatnak az elvégzésébe is, akkor tényleg nagyon lelkismeretesen, és amikor azt érzi, hogy más nem rak bele ennyit, akkor ezzel nem elégedett, és akkor elkezdem megcsinálni újból azt, amit már valaki megcsinált, mert ő nem jól csinálta meg, ja, és ezt amúgy elkezdem kommunikálni, tehát, hogy sokszor ugye a másik háta mögött, hogy na de hát nézzétek már meg, hogy akkor most ez hogy lett megcsinálva, és stb. És hogy valóban ez egyfajta ilyen játszmává válhat egy közösség életében, hogy a vezetőnek az elvárásai inkább rejtetten vannak jelen, és tényleg létrejön egy picit a gyerekesítése a közösség tagjainak. Ugye az azt jelenti, hogy mivel egyre inkább nem adom ki a feladatokat, és nem adok felelősséget, egyre inkább ehhez általában az emberek úgy viszonyulnak, hogy jó, hát akkor tök jó, hogy megcsinálod, és akkor egyre több mindent hagyunk rád, és elfogadjuk ezt a, hát egy kicsit alárendelt szerepet. Ez a mi csak segítők vagyunk, csakhogy, ugye, és itt jön be a másik nagy problémakör ebbe a dologba, hogy ugye jellemzően a közösségek, akik összejönnek, ugye elég nagy célokkal, ilyen jövőképpel jönnek létre. Tehát mondjuk mi nagyon szeretjük a bevásárló közösség példát, ugye ez egy közösségi vállalkozás, és a bevásárló közösségnek ugye az egyik tulajdonsága az, hogy amikor a kezdeményezők felvállalják ezt, akkor nagyon gyorsan, nagyon nagy feladatteher rakódik rájuk, hiszen hétről hétre meg kell csinálni az átadási napot, ha nem csinálod meg, akkor nem működik a bevásárló közösség. És ez a hétről hétre meg kell csinálni, ez egy hatalmas feladat teher lesz a kezdeményezőkön. Most ebből is következik, hogy ha valaki egyedül marad a legbelső körben, tehát ő a legnagyobb felelősséget vállaló, és még folyamatosan az, ahogy ő működik, tehát amit elmondtál, ez azt eredményezi, hogy egyre inkább ráterhelődik, akkor biztos lesz egy olyan pont, amikor ez már nem megy, tehát nem képes. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy a vezető válik szűk keresztmetszetté, és egyszerűen hiába akarja már abban a jó minőségben megcsinálni a feladatokat, nem lehet képtelen erre. És egyszerűen maga a feladat agyonnyomja a vezetőt is, meg az egész rendszert. Tehát ebből következik az, hogy amikor ugye megrajzoljuk a körök rendszerét, akkor nagyon sokszor érdemes annak a tudatosítását is elővenni, hogy jelenleg a jelenlegi felelősségvállalásunk, tehát hogyha valóban szembesülünk azzal, hogy mire vagyunk képesek, akkor szembesülni azzal, hogy most sokkal többet vállalunk, mint amire képesek vagyunk. Na és ilyenkor lehet azt tenni, hogy akár teljesen átütemezni, átfogalmazni a céljainkat. Azt mondani, hogy igen, most az év végére szerettük volna ezt és ezt megcsinálni, de nem, ez lehet, hogy csak 3 év alatt fog elkészülni. Ugye volt is egy co-housing fejlesztése, és ott is volt egy ilyen nagyon erőltetett tervezési szakasz, és munkacsoportokban nagyon-nagyon sokat vállaltak, túlvállaltak, tehát lehetett érzékelni az, hogy főleg azok, akik koordinálták, azokra nagyon nagy teher nehezült, de azokra is, akik a munkacsoportokba dolgoztak, és egyszerűen egyre rosszabb hangulat volt, egyre inkább előjárt az a negatív spirál, vagy inkább eltávolító energiája volt ennek az együttműködésnek. És amikor ugye tudatosították azt, hogy nagyon rövid határidőkkel, mert persze meg tudták magyarázni, hogy a külső, nem tudom, jogszabálynak, stb. Körülmények miatt miért kell ilyen rövid idő alatt elvégezni ezt a nagyon sok munkát, amikor szembesültek azzal, hogy ez milyen hatással van az emberi folyamatokra, akkor képesek voltak egy picit kizumolni ebből, és azt mondani, hogy ja, oké, akkor nem végezzük el mindent, akkor átütemezünk dolgokat, és ugye ezáltal valójában képessé váltak arra, hogy végigmenjenek ezen a tervezési folyamaton. Tehát nagyon sokszor maga a körök rendszere ugye azt is eredményezi, hogy teljesen újra kalibráljuk a céljainkat.
Én most visszatérnék még egy picit az elejére, amit mondtál. A vezető ugye a saját gyerekének érzi hát a közösséget, a szervezetet, mert hogy az az ügy, amire ez így létrejött, ezért ez mint ő volt mondjuk az első ugye, felelősségvállaló, aki azt mondta, hogy na akkor ezért csináljunk egy közösséget, hogy ezt az ügyet vigyük. És szerintem az is van ilyenkor, hogy talán ő érti, érzi legjobban ezt az ügyet, legalábbis ő nagyon érzi valahogy, és az emögött lévő ideológiát is. És az ideológia alatt, tehát sok mindent értek, akár mondjuk a klímaváltozástól kezdve a társadalom szerkezetét, a gazdaságunk szerkezetét, tehát nagyon sok mindent. Tehát, hogy ő érti talán ezt a legjobban, és ezért hoz ő meg mondjuk döntéseket, akár egy személyben, mert hogy ő ezt a nagyon sok mindent, neki ott van a fejébe, és ő ezt így jól tudja akkor, hogy egy kérdésben most akkor itt ez lesz a döntés, hogy ezt így meg így fogjuk csinálni. És ha ezt nem kommunikálja kifelé, akkor én azt gondolom, hogy nem csak az következhet be egyébként, hogy azt mondják az emberek, hogy jó, hát persze, akkor csinál te, mi itt el vagyunk, mi segítünk, és akkor csinál te nyugodtan, hanem az is bekövetkezhet, hogy pontosan azok az emberek, akik potenciálisan nagy felelősséget tudnak és akarnak vállalni egy ügynek a megvalósításáért, ők elmennek. Mert hogy ezek a típusú emberek nem szeretik ezt a gyerekesítést, hogy akkor mindent majd én így megoldok, majd mindenről én döntök, és akkor mármint, hogy a vezető, és hogy én pedig tényleg csak egy végrehajtó legyek. Tehát, hogy egyszerűen így kisebbítve vagyok én. Most egy konkrét példa is így eszembe jutott, hát természetesen a kosárról, hogy nagy pénteken, ugye mivel, hogy péntek, kosár, mi mindig működünk. És hát a nagypéntek ráadásul bevásárlás szempontjából az egy nagyon nagy dolog, és a kosár az működik. És ilyenkor jellemzően sok önkéntes is van, mert hogy olyanok is eljönnek, akik máskor nem tudnak eljönni, most már ugye munkaszüneti nap. És például talán az idén egy olyan helyzet állt elő, hogy láttam, hogy sok önkéntes lesz, már túl sokan is vagyunk, de hát azért nem mondjuk azt, hogy ne gyere. És eszembe jutott az, hogy ó, hát akkor ott van a raktár, milyen jó, ott 2-3 fiút el fog tudni takarítani, mert hát ott is nagyon ráférne az, hogy rend legyen, stb. És amikor ezt megbeszéltem a vezetőnkkel, akkor ő nagyon, számomra először azt mondom, hogy nagyon furcsán reagált, mert nagyon elutasította ezt a dolgot. Számomra ez egy, én operatív vagyok, operatív szinten gondolkozom, egy nagyon logikus dolog volt. És ő pedig elkezdte mondani, és na, ez volt a jó, hogy tettünk abba energiát, hogy ezt megbeszéljük. Ő abba, hogy elmagyarázza, hogy ez miért nem jó. És most ezt nem részletezem, mert nem ez a lényeg, de hogy tényleg annyira szépen le tudta vezetni, és annyira szépen el tudta nekem mondani, hogy ő ezt miért nem tartja jónak, és hogy miért fontos az, hogy ez egy ünnep is, de mi dolgozunk, de mi akkor legyünk együtt, de mi stb. Hogy én ezt abszolút megértettem, és abból a kezdeti ellenállásomból, hogy mi az, hogy most itt nem lehet a raktárba rendet rakni, az teljesen nekem eltűnt, és teljesen át tudtam fordulni, és egy fantasztikus nap lett. És a végén én mondtam is neki, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy ebbe ő is beletettem, én is beletettem az energiánkat, hogy ezt megbeszéljük, és hogy ez tényleg nagyon jó volt. Tehát azt gondolom, hogy valahogy ez az, amikor nem gyerekesítünk, hanem a vezető, mert hogy az ő fejében van az ideológia, az ügy, minden, de időnként fontos, szükséges, akkor igenis ezt adja át, hogy ez miért van így.
Tényleg egy nagyon lényeges pontját fogtad meg annak, hogy hogyan ne magányosodjon el a vezető, mert ugye az egész tippünk erről szól. Ugye itt tényleg arról van szó, egyrészt bejön az is, hogy ugye milyen valóságképünk van, mit gondolunk a világról, és akkor, hogy mi mivel függ össze, és mi miből következik, és az, ami esetleg rossz benne, az miért van így. Ugye nálunk például a kosárban ugye egyértelműen visszavezetjük a kamatos kamat pénzrendszerére azt a strukturális rabságot, ami miatt mi közösség alapú helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozunk, mert egészen addig, amíg nem jutunk el oda, hogy tudunk egy alternatív gazdaságot létrehozni, addig ez minket strukturális rabságban tart. Na de erről és ennek az összefüggéseiről beszélgetni, és amúgy megérteni azt, hogy az alternatív gazdaság vagy közösség alapú helyi gazdaságfejlesztés valójában nem csak arról szól, hogy létrehozunk egy helyi pénzt, hanem sokkal inkább arról szól, hogy mi emberek milyen viszonyt alakítunk ki, milyen új bizalmi közeget hozunk létre. Egészen addig, amíg nem értjük meg ennek a mélységeit, egyszerűen nem tudunk jól működni. De nem is ez a lényeg, tehát nem e felé akartam menni, hanem csak azt szerettem volna megmutatni, hogy nagyon sokféle világlátás, világkép, okokozati elképzelés, koncepció arról, hogy mi miért van és hogy kellene változtatni, van egy közösségben. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy sok erős ember egy helyen. Tehát általában, akik bejönnek egy ilyen közösségi kezdeményezésen, azoknak van képe. Egyrészt valóságképe, világképe, elképzelése, koncepciói, na és ennek az összeegyeztetése, és megérteni azt, hogy a másik mit, miért gondol így, ez egy nagyon melós dolog. Tényleg évek telnek el, amíg végül össze tudnak csiszolódni. Nagyon sokszor különböző ilyen ideológiai, szellemi megközelítések, viszont enélkül biztos, hogy nem tud létrejönni az, hogy a hétköznapi munkában, mint amit te is mondasz, hogy éppen hogyan valósítunk meg, hogy abba jól meg tudjunk egyezni. Ezért én azt gondolom, hogy ugye nem csak az a feladat, tehát hogy az egy ilyen kicsit pragmatikusabb oldala, hogy ugye más is vállaljon feladatokat. De az, hogy ennek mi az értelme, ennek a folyamatos átbeszélése, és eljutni tényleg oda, hogy megérteni annak a vezetőnek ezt a már sokkal inkább egy ilyen a magasabb célhoz, egy ilyen szellemi megközelítéshez kapcsolódó összefüggéseit, ez ugyanannyira fontos, mert akkor meg tudunk egyezni arról, hogy most a nagypéntek nem arról szól, hogy takarítunk a raktárba. Tehát, hogy ugye amikor hogyan alakulnak ki, ugye van egy ilyen cselekvési tippünk, hogy egy közösségnek hogyan lesz magasabb rendű célja, ez ide kapcsolódik be, de ugye visszakapcsolódik most oda, hogy ha folyamatosan tudunk erről beszélgetni, párbeszédet folytatni, értékelni a cselekvéseinket, ránézni annak a miértjeire is, megérteni az összefüggéseket, akkor egy idő után ez a magasabb rendű cél, ez elkezdi ezeket a nehéz embereket összekovácsolni, és valóban képessé válnak arra, hogy a legbelső körbe jól együttműködjenek.
Beszéltünk arról, hogy megrajzoltuk a körök rendszerét, és mondjuk lehet, hogy ez kint is van a falon, és hogy ennek van egy olyan, úgymond jó haszna, dimenziója is, hogy ha a vezető éppen mondjuk ül irodába, hogyha van, és gondolkozik azon, hogy ezt is meg kellene csinálni, tehát sok feladat van éppen egyszerre, és hogy ő látja, hogy nem tud mindent bevállalni, de mondjuk tényleg ez a rátéved a szeme erre a körök rendszerére, vagy akár csak így képletesen, mert nincs kint a falon, vagy képzeletben, akkor az is jó, hogy nincs benne az, hogy jaj, de most akkor én kérjek valakitől szívességet, tehát akkor nincs az a feszengés, hogy de most akkor én miért mondjam azt neki, hogy mondjuk ezt csinálja meg, hanem hogy ez egy teljesen természetesen alakul, hogy hát vannak feladatok, és akkor meg vannak emberek, akik nagy felelősséget vállalnak, mert ez kimondódott, és ez felrajzolódott valahol, és mindenki tudja, hogy hol van, és ezért nem fog azon megakadni, hogy de hát most miért pont én, meg miért mondod te azt nekem, hogy én ezt csináljam meg. Tehát, hogy én szerintem ez egy ilyen nagyon kis praktikus, úgymond használati módja a körök rendszerének.
Illetve szerintem egy fontos előfeltétel van, hogy ugye, amikor először átgondolják, tudatosítják ugye az, hogy hogyan van a felelősségvállalás a közösségben, akkor ugye ez mennyire őszintén tudják kibeszélni. Tehát ugye ez cselekvési tippbe is írom, hogy nem baj, hogyha mondjuk elsőre beírnak mindenkit a legbelső körbe, mert itt mindenki ugyanakkor a felelősséget vállal. De ugye ezen a ponton, amikor mindenki már ott van szépen benne, és van egy ilyen jó érzésünk, hogy hát tényleg itt mindenki ugyanolyan felelősséget vállal.
Éppen integrálódtunk.
Igen, éppen integrálódtunk. Akkor van-e valaki, aki azt mondja, hogy jó, oké, ez egy Júlcsa, Pista, nem tudom, bárki, te úgy érzed, hogy ugyanakkor a felelősséget vállalsz, mint az a vezető, aki éppen amúgy ugye a legnagyobb felelősséget vállalja, és éppen eléggé elmagányosodott ebbe. És akkor, hogyha ő őszinte lesz, akkor ő el fogja azt mondani, hogy hát a fenét, tehát hogy én messze nem vállalok akkor a felelősséget, és egyszerűen ilyenkor megtörténnek olyan kimondások, ami a vezető számára is egy az ő feladatainak és felelőssége vállásának az elismerése. Tehát, hogy egymást fogják ilyenkor úgymond megdicsérni, de nem a dicséret formájába, hanem hogy valóban elmondani az, hogy mi mit látunk abból, amit te csinálsz. És akkor persze erre a vezető azt fogja mondani, hogy na jó, persze, valóban én ezt megcsinálom, meg ebben, meg abban valóban több felelősséget vállalok, több időt fordítok dolgokra. Na de hogy az is nagyon fontos, amit te megcsinálsz, és elindul egy ilyen típusú beszélgetés, amiben valójában születik egy olyan minőség, hogy őszintén ki tudjuk egymásnak mondani, el tudjuk ismerni azt, amit te hozzáteszel, és hogy ez elegendő alap ahhoz, hogy azt is ki tudjuk mondani, hogy de mi az, amit meg nem csinálsz meg, és amit még meg kellene csinálni. Tehát, hogyha ezt az alapot létrehozzuk, ez egyfajta ilyen, hogy mondjam, elismerés, vagy elismerjük egymásnak az értékeit is, azt, amit hozzátesz, akkor utána valóban képesek vagyunk kimondani azt, hogy na de figyelj, ezt csináld már még meg, mert enélkül nem fogunk tudni haladni, vagy enélkül nem tudjuk majd megcsinálni azt, amit meg kell, mert tudjuk azt nagyon jól, hogy valójában nem azért mondja, mert hogy ő most így főnökösködni akar, hanem azért mondja, mert hogy már nem fér bele a feladataiba. Tehát a feladatok delegálásának kell lenni egy ilyen bizalmi alapjának. Na és ez az, amit szerintem egy ilyen őszinte beszélgetés ez létre tud hozni.
De most beszéltünk arról, hogy vannak olyan közösségek, akik hajlamosak arra, hogy hát ez a mindenkit berakunk középre, és akkor mindenki ott van, és akkor ez még egy jobbik eset, mint amit most mondtál, hogy azért elkezdjük azért azt mondani, hogy tehát persze azért ez nem teljesen így egyforma, és elkezdünk ezekről beszélni. Mi van akkor, és én azt hiszem, hogy találkoztam már ilyen vezetővel, hogyha a vezető nagyon ragaszkodik hozzá, hogy már pedig mindenkinek bent kell lenni, de olyan szempontból, hogy nem azt, hogy most mindenkit rajzoljunk be, hanem igenis mindenkinek egyforma felelősséget kell vállalni. Tehát mindenki vállaljon ugyanolyan felelősséget, mint amit én, mint mondjuk ez az ügy, gazda vagy a kezdeményező. Tehát, hogy ez hogy lehet kezelni, mert azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy ez nem egy reális elvárás, és hogyha valaki egy ilyen elvárást támaszt, akkor mondjuk lehet, hogy egy egyéni coachingba kell vele menni, és egyszerűen az emberi természetet, meg a közösségek természetét átbeszélni vele, meg a körökrendszerét is, hogy tényleg jól tudja ezt értelmezni. Hogy látod
hát,
ezt?
Igen, de amúgy de általában, ha valaki nagyon ragaszkodik ehhez, akkor ott az vélelmezhető, hogy nem csak abból következik ez a ragaszkodása, hogy nem érti még a körökrendszerét, nem érti az, hogy az emberek különböző mértékben képesek felelősséget vállalni. Nem elég maga a megértés, mert hogy emögött biztos, hogy van valami olyan sérülés, olyan trauma az életébe, amiben ő vagy azt élte meg, hogy valaki uralkodott rajta és alárendelődött, vagy ő élte meg azt, hogy ugye vezetnie kellett, és akkor nem sikerült neki, tehát abból származott a trauma, hogy úgymond ez a főnökösködés létrejött. Tehát, hogy van valami, ez akár lehet egy családi történet is, vagy lehet egy munkahelyi történet, vagy egy iskolabeli történet, vagy több történet, ami azt erősítette meg benne, hogy is csak akkor lehet valami jó, hogyha itt mindenki egyenlően felelősséget vállal. És ez jellemzően, amikor felmerül az, hogy de, itt van körökrendszere, és akkor ugye nincs mindenki bent, akkor valójában keletkezik benne egy feszültség, egy félelem, egy szorongás, azzal kapcsolatban, hogy újra elő fog állni az, ami neki rossz volt. Na most ezért, igen, én azt gondolom, hogy első nekifutásra mindenképp érdemes azt kimondani, hogy nagyon sokszor a legnagyobb felelősséget vállalók sem mindig alkalmasak még erre a szerepre. Tehát, hogy ott vannak a hozott mintáik, ugye a családból, a traumáik, a még meg nem haladott fejlődés vonalaik. Tehát, hogy nagyon sok minden van. Ugye én láttam olyan közösséget, ahol ugye ki tudták azt mondani, hogy hát ott vannak a démonjaink, ami újra és újra visszatér. Például rosszul reagálok arra, amikor valaki egy kritikát fogalmaz meg azzal kapcsolatban, amit csinálok. És olyan mértékű volt, annyira erős volt az a reakció, hogy egyszerűen a közösség tagjai féltek bármit is mondani egy idő után, tehát hogy egy nagyon kontraproduktív folyamat indult el, ami megint ugye hozzájárult a vezető elmagányosodásához. Tehát ki kell mondanunk azt, hogy igen, a vezetőnek a személyisége, az ő elakadásai, úgy is mondhatnánk, hogy az ő patológiája, az nagyon nagy hatással van a közösségnek az életére. És bizony, itt lehet, hogy arra kell időt szánni, hogy coaching, vagy akár terápia, vagy önismereti csoportozás. Tehát lehet, hogy évek telnek el addig, amíg a közösség vezetői, egyes vezetői, mert ugye azért, mert hogy kiderül, hogy a legnagyobb felelősség vállaláson ez megvan, ez nem jelenti azt, hogy és a többieknél ez nincs meg, de hogy maga a vezetők megérnek, elérnek ugye az önismereti útjukon, a saját démonjainknak, a sárkányaiknak a megszelidítésén keresztül, oda, hogy képessé válnak valójában arra, hogy ezt a szerepet betöltsék. És ezért, hogyha ugye egyre őszintébb vagyunk, mert hogy ez nem jelenti azt, hogy nincs önreflexiunk. Tehát ugye a legnagyobb kincsünk az, hogy tudunk azzal is szembesülni, hogy még nem vagyunk képesek arra, amit szeretnénk. És ilyen szempontból egy közösség mondhatja azt, hogy az elkövetkező években a mi önismereti munkánk lesz a fókuszba. És emellett persze megcsinálunk valamennyit a céljainkból is, de nem gondoljuk azt, hogy még mi most erre képesek vagyunk. Ez egy nagyon nagy dolog, amikor képesek ezt meglépni, és képesek energiát, akár éveket belerakni abba, hogy egymást támogatva, és mint egy önismereti csoport, tehát maga a közösség is egyfajta önismereti csoportként működve, folyamatosan egymást segíteni abban, hogy ezeket a lelki és szellemi elakadásokat meg tudják haladni.
Nekem most ez azt is jelenti, hogy ha ennek a vezetőnek, mondjuk, akit így az előbb mondtam, hogy ez a mindenki vállalja ugyanolyan felelősséget, nagyon minimális az önreflexiós képessége, akkor körökrendszere ide, oda, bármit tehetünk, akkor ez a közösség gyakorlatilag szinte létre sem fog jönni, illetve nagyon rövid időn belül szét fog esni, mert hogy így biztos, hogy nem lehet közösséget alkotni.
Ez teljesen így van, tehát most éppen megfogtad az új típusú valódi tudatosság alapú közösségeknek az egyik kulcsát. Tehát, hogy ma azért vagyunk képesek közösséget alkotni, mert ez az önreflexiós énünk megszületett. És ugye ezáltal képesek vagyunk ránézni a belső folyamatainkra, ez igaz a mi belső lelki folyamatainkra is, meg ugye az együttműködésben, tehát arra is ugye reflektíven rá tudunk nézni. hogyha egy közösségben ez nem, vagy csak nagyon minimálisan született meg, tehát nincs önreflexió, akkor egyszerűen ez az új típusú tudatosság alapú közösség nem tud létrejönni. És sajnos ezzel találkozunk. És ezért ugye azt lehet javasolni, ha valaki ugye közösségbe akar tartozni, vagy jó közösségi emberré válni, az minimum az, hogy dolgozok azon, hogy egyre önreflektívebb legyek. Ugye például a TriMap tábor, az pont ezt segíti elő. Mert hogy ugye hogyan születik meg az önreflexiós énünk, hogy folyamatosan arra vagyunk késztetve, hogy tudatosítsuk azt, hogy ami történik, az miért történik. Miért történik bennünk, mi miért reagálunk így, ő miért reagált így, tudatosítani azt, hogy mi történt köztünk, miért távolodtam el, miért közeledek a másikhoz. Tehát, hogy ez a fajta ilyen történik a dolog, és utána tudatosítjuk, hogy mi történik. Ennek a begyakorlása az, ami szerintem ahhoz vezet, hogy egyre erősebb lesz ugye az önreflexiós készségünk, és valójában a TriMap tábor pedig ennek a szokásnak a begyakorlását teszi lehetővé. Valójában nap mint nap ezt csináljuk a résztvevőkkel.
Akkor kimondhatjuk azt, hogy a körök rendszere egy jó eszköz a vezetőnek arra, hogy ne magányosodjon el, hogy tudjon maga köré egyre nagyobb felelősséget vállaló embereket integrálni, de önmagában ennek a használata nem fogja megoldani a közösség problémáit és a vezető problémáit sem.
Cselekvési tippek. Útmutató közösségteremtéshez.